Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. október 3-án este 8 óra 11 perckor meghívottam nevében is tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a Digitális világ szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: naponta több mint 500 millió ember használ digitális eszközöket Európában. A felnőttek több mint 90%-a legalább napi 2 órát, a 18-29 évesek több mint 50%-a legalább napi 9 órát tölt ezek használatával. A digitális forradalom gyökeresen megváltoztatta életünket, és a laptopok, okostelefonok vagy táblagépek napi 2 órát meghaladó használata szemfáradtsághoz vagy számítógép látás szindrómához vezet. Ezek egyúttal hát, nyak, fejfájást és egyéb tüneteket is előidéznek. Témánk a digitális forradalom és a látás. Ebben a témakörben önök is bekapcsolódhatnak a mai digitális világba. Elérhetőségek: SMS üzenőfal 0740 274 165. A műsor azonban honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro, ha tehetik, keressenek rá az interneten. Facebook: Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Nagy Bodó Tibor. 9 óráig tehát várjuk a kérdéseket, a javaslatokat és a hozzászólásokat. Beszélgetőtársunk dr. Elekes Ella szemész főorvos, akit köszöntök is itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Doktornő, köszönjük, hogy ezen a héten is időt szentel a hallgatóknak és a műsornak.
Köszönöm szépen az ismételt meghívást, és úgy érzem, hogy a múltkori beszélgetésünk alatt éppen csak, hogy el tudtuk indítani ezt a nagyon-nagyon hosszú és szerteágazó témát, úgyhogy örvendek, hogyha még valami okosat tudok majd itt mondani.
Már ebben a pillanatban megköszönöm a hallgatóknak azt a sok-sok kérdést és javaslatot, ami az adás címeire, e-mail címére, Facebook oldalára érkezett. Válaszolni fogunk, ha jut rá idő, azokra a kérdésekre is, melyekre a múlt héten már nem volt idő. Mai témánk tehát a digitális forradalom és a látás. Doktornő, ön mint szemész főorvos mit ért a digitális forradalom alatt?
Hát, hogyha analógiában gondolkodunk, ugye volt egy ipari forradalom is, tehát, hogy valami átment, valamilyen, mondjam azt, hogy az emberi tevékenység valamilyen lépcsőfokról eljutott egy magasabb szintű lépcsőfokra, tehát egy ilyen minőségugrást jelentett. Ez ugyanezt elképzelhet, tehát ez lenne az emberiségnek egy másik ilyen forradalma, tehát az ipari forradalom után a digitális forradalom, amikor egyrészt az emberi tevékenység legszerteágazóbb és legelképzelhetetlenebb dolgait is az ember megmodelezi, digitálisan megmodelezi, és akkor ehhez talál ki magának eszközöket, egyre több ilyen eszközt, és ezek az eszközöket aztán az élet szinte minden területén, tudományban, társadalomban, személyes és hát csoportkapcsolataiban, gyógyításban, technológiában, mindenben alkalmazza, felhasználja, sikeresebbé téve ezáltal a, hát mondjam azt, hogy az, a tevékenységét, az alkotást, az életet. Tehát én így gondolom ezt a digitális forradalmat.
A műsor első perceikben azt mondtuk, hogy a digitális forradalom gyökeresen megváltoztatta az életünket, és a laptopok, okostelefonok vagy a táblagépek napi 2 órát meghaladó használata szemfáradtsághoz vagy számítógépes látás szindrómához vezet. A kérdés, hogy voltaképp mi is a számítógépes látás szindróma?
Hát ugye a szindróma az azt jelenti magyarul, hogy tünetegyüttes, és hát nagyon egyszerű, ugye minden részünk, ami ebben az aktivitásban részt vesz, egy idő után el tud fáradni. Ez lehet a szemünk, ugye, az alkalmazkodás, a szemnek az alkalmazkodása, az agyunk, ugye, mert nem vagyunk gépek, és hát ugye van egy bizonyos pozíció, egy testtartás, amiben benne van a hátunk, benne van a nyakunk, a fejünk, és hát ezeknek a részéről is jelentkezhetnek tünetek, ha nagyon sokáig egy merev testtartást tartunk fenn, A szám részéből még megemlíteném az előbb említett alkalmazkodási fáradás mellett a szem kiszáradását, mert elfelejtünk pislogni is, és ezáltal szépen kiszárad a, hát amúgy nyálka hártyával és egyébként nedves felszínnel bíró szem, és akkor ugye beszélünk a száraz szem tünet együtteséről. Szúr, csípék, fáj, piros, könnyezik, szóval ez szinte minden nap 15 ezerszer elhangzik bármelyik rendelőben.
Hogyan látunk ma 2017-ben a digitális világban? Egyszerű a kérdés, lássuk a választ. Az biztos, hogy komplexebb lesz.
A digitális világ ugye lehetőségeket nyit meg, és ez alatt azt értem, hogy például a legegyszerűbb példa, a képernyőnek a nagysága változtatható, a kontrasztja változtatható, a színek változtathatók, és ezáltal mind elősegíthetjük, illetve nagyon fontos még a nagyítás, ugye? Tehát amíg egy adott kinyomtatott szövegen például nem tudunk változtatni per pillanat, csak akkor, ha ugyanúgy egy digitális kütyűbe betesszük, addig a digitális panon feltüntetett elemeket bármikor a nekünk jól eső nagyságra fel tudjuk nagyítani, és akkor tehát könnyebbé teszi ilyen módon a szemnek a munkáját. Ugyanakkor a kontrasztérzékenység is növelhető, hát egyre jobb és jobb ugye monitorok jelennek meg, amelyek nem fárasztják annyira a szemet. Hát ugyanakkor persze ehhez alkalmazkodik az optikai ipar, és olyan lencséket gyártanak, amelyeket szinte, tehát dioptria nélkül is akár lehet használni ezekhez a digitális kütyükhöz. Mit tudnak ezek a lencsék? Valamelyes színszűrés, ami ezt az úgynevezett kék spektrumba tartozó túlzott képernyő fényt, ezt le tudják egy kicsit tompítani, ez állítólag ez nagyon fárasztja a szemet, akkor van rajtuk egy antireflex réteg, ami a kontrasztot tudja növelni, szintén a monitoroknak a minőségét ezáltal még jobban fel tudja tuningolni, tehát emelni. Multifokális szemüvegek vannak, amelyek különböző távolságokra, tehát olvasóasztal távolság, asztali gép vagy laptop távolság, illetve tehát távolnézésre egyaránt alkalmasak, és akkor így megkönnyítik az ide-oda nézkelődést. És aztán ennél, hát ezek ugye a napi szinten, és aztán ennél sokkal hajánál kapottabb dolgok vannak, amelyeket akár valamilyen tudományos technikai szinten használnak, vagy hát azok, amiket igazándiból nem civil szférában használnak. Ugye az infravörös szemüvegektől elkezdve a 3D-s szemüvegekig, tehát most már 3D ugye bevonult a szórakoztatóiparban, a moziba is 3D-ben nézzük a filmet, de hát otthon is már elérhetőek ilyen televíziók, ahol 3D-s filmet lehet akár otthon nézni. De mondjuk ez a szórakoztató része. Én személyesen nem találkoztam, de olvastam olyan folyékony kristályos szemüveglencsékről, amelyek fókuszát egy bökkentéssel be lehet állítani, hogy most a közelfókusz az a központban legyen, és ne egy alsó részen, tehát ez egy érdekes dolog. Vagy olyan, hogyha elfelejtünk pislogni, akkor ez a folyékony kristályos felszín elhomályosodik, és akkor eszünkbe jutatja, hogy kell pislogni, és akkor ha pislogunk, akkor újból szépen átlátunk rajta. Szóval ilyen egész nagy, hosszú sort lehet játszadozni, ez egy, hogy látunk a digitális világban. Tehát itt az az érdekes az egészben, hogy a szemet, mint egy adott biológiai képességű szenzort meg lehet variálni, ami csak az ember eszébe jut, természetesen hozzáteszem, hogy mindennek ára van. Tehát ez nem, a komplex dolgok azok nem két lejbe szoktak kerülni.
Észreveszünk, hogy kiokad a fogunk, vagy csak egy kicsit fáj még, és hajlamosak vagyunk arra, hogy napoljuk a fogász, a fogorvos felkeresését. Hogy állunk a szemünkkel? Mikor kell szemészhez menni?
Hát
Tehát látom, hogy nem látok, de még látok eléggé, és ha még látok
eléggé... Én azt
eléggé,
szoktam mondani, akkor... hogy mindenki akkor, mert hát most, bocsánat, nem arról beszélek, mert a betegségek esetén ez másképp megy, és ott általában vannak követési protokollok. Igazság szerint, ha jól működne az egészségi ellátás, akkor lennének korosztályra lebontott kötelező szűrővizsgálatok. Ezek vagy vannak, vagy nincsenek, és ez a korosztály és életkornak megfelelően megszabja azt, hogy mikor kellene menni, vagy nagyjából melyik periódusban. Na most, mivel ezek nincsenek, egy egészséges, tehát relatív egészséges, jól látó személynél azt szoktam mondani, hogy ha valamit észlel, akkor így is úgy is el fog menni. Márpedig azért is, mert a munkája, mindegy, hogy távolra vagy közelre, vagy mindkettőre kell jól lásson, meg fogja követelni. Szoktak jönni ilyen emberek, hogy igen, ez milyen nyavajás világ, mert hogy az én nagymamám, vagy nagytatám 80 évesen is, mit tudom én, kilátott a dombtetőre, vagy be tudta fűzni a tűt. Na most persze ennek van egy magyarázata, ugye, hogy főleg az, hogy időskorban, ha megjelenik egy bizonyos fajta szürkehályog, akkor az ember ismét közellátóval kezd válni, és elkezd tudni olvasni szemüveg nélkül, de ez már csak átmeneti állapot, ez nem oldja meg a dolgot. És akkor azt szoktam kérdezni ilyenkor az emberektől, hogy igen, de az ön nagymamája vagy nagytatája mondjuk 8 órát, napi 8 órát könyvelt, vagy napi nem tudom hány órát nézte a tévét, nem. Tehát az, hogy milyen igények vannak, vagy milyen igények vetődnek fel, hogy egy bizonyos korban szintén aktívak az emberek, napi több órát kell dolgozzanak, tehát teljesítményt kell nyújtsanak, és nem akármilyen teljesítményt, különböző munkahelyeken igenis nagyon igénybe van véve a látás és a jó látás. Ez rögtön oda teszi, hogy na, akkor ezek az emberek igenis fognak jönni, mert szükségük van rá, arra, hogy a szemük és a látásuk karban legyen tartva.
Tudjuk, hogy a technika minden nap változik, alakul, fejlődik. Hogyan készültek a lencsék évtizedekkel ezelőtt? És én most itt nem egy technikai válaszra számítok, hanem csak az, hogy legyen egy halvány elképzelésünk, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy akkor igen, ezeket így gyártották, és ma már szerintem szintén a technikának köszönhetően teljesen másképpen.
Tehát én előre bocsátom, hogy én nem vagyok optikus, tehát nem akarok ebbe belemenni olyan szinten, hogy mellé fogjak, mert hát nem az én tisztem. Mondjuk érdekességként el kell mondani, hogy nagyon régen rájöttek arra, hogy bizonyos csiszolt átlátszó objektumok, lásd, féldrága kövek, ugye bizonyos nagyító vagy fényszóró hatást váltanak ki. Na most a nagyító lencséket azt már ugye használták, bizonyos feljegyzések mondják, hogy a középkorban melyik pápának volt például először szemüvege, vagy bizonyos római nagyurak is, ugye mikor gyenge volt a látásuk, akkor a szemük elé tartottak egy csiszolt smaragdot, és akkor úgy próbálták a látásukat korrigálni, de hát ez nagyon az ős korszak volt. Igazándiból pontosan nem tudnám megmondani, mikor kezdtek ilyen drótkeresztek. Hát ugye azt mindenki tudja, vagy mindenki látott olyant, hogy különböző megoldások voltak, nem mindig így nézett ki a szemüveg, ugye volt egy szemes, a lornyon, meg a mit tudom én, a cvikkerek, amit ide rácsiptettek az órát, ez nagyon kellemes lehetett sokáig az órón csippenteni. Meg az, hogy a lornyod ugye egyszemes. Na most mennyit tud az ember úgy nézni, hogy egy szemét behúzza, és akkor behunja, és akkor nézi, hogy mit tudom, egy újságcikket el kell olvasni.
Nyilván nem fog számítógépen tervezni.
Hát ez biztos, hogy nem nagyon, de hát ez ugye elegáns volt, ugye jól állt, mit tudom én, az úriembernek. És aztán innentől ugye mind az következett, hogy ez épp olyan, mint a luttoltól eljutni a golyostólig, hogy akkor a szemüveg hogy is kell kinézzen, hogy kell legyen ugye egy lencsét tartó része, kell legyen az óra illeszkedő része, kell legyen a fülre illeszkedő része, és hát ez mindennek a mikéntje. De most a lencsek készítésről inkább, hát annyi, hogy az anyagok is nagyon megváltoztak, tehát előtérbe kerültek az úgynevezett műanyag lencsék, hát ez így nagyon-nagyon összemosódik a dolog, mert az a műanyag is annyi sokféle lehet. A lényege az ezeknek, hogy sokkal könnyebbek, mindenki megkérdezi, milyen lencs legyen, műanyag vagy üveglencs, hát mondom, hogy mind a kettővel ugyanúgy lehet látni, de vannak előnyök és hátrányok. Természetesen megszabja az a feltétel is, hogy hol akarja az illető használni, mert hiába könnyű egy műanyag lencs, amikor ugyanakkor sérülékeny, Találtak erre már részbeni megoldásokat, antikarc réteget, meg ilyen dolgokat, de ugyanakkor nem veszi fel a versenyt egy üveg lencsével, és például aki olyan helyen dolgozik, hogy filmforgácsolás, vagy más ilyen repkedő szilánkok, vagy egyszerűen egy idős ember, aki nem igazán tud rá vigyázni. A kisebb dioptriák nagyon jól megvalósíthatók a mai napig is üveglencséből. Most ugyanakkor megjelentek, tehát például a polikarbonát lencsék, ami olyan, hogyha kalapáccsal ráhúzol, akkor se törik szét, persze. Na. És akkor a régi dologban az volt, hogy ezeket a lencséket ugye kézzel kellett becsiszolni, tehát rá kellett rajzolni ugyancsak kézzel a keret formáját, és hát erről egy optikus sokkal többet tudna mesélni, hogy ez hogy történt, milyen hosszadalmas munka volt. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban mennyit kellett várjak egy szemüvegre, volt, hogy 2 hetet is, amíg oda jutott, annyi rendelése volt az illetőnek, hogy nem tudta azt olyan gyorsan végezni. Nem is volt olyan sok optikus, és akkor ezek így történtek, hogy hát ugye be kellett csiszolni kézileg, és hát beállítani a lencséket. Meg lehet csinálni, de a pontossága az ugye, vagy igen, vagy nem. Ehhez képest ma ez minden automatizált módon is nagyon nagy pontossággal történik. Szóval ez nagyon érdekes, amúgy, hát akinek nekem volt alkalmam bemenni a műhelybe, és nagyon is érdekelt ilyen abszolút laikus szinten, hogy ez hogy történik, hát nagyon szép dolog.
Hölgyeim és uraim, most rövid szünet, a digitális világot hamarosan folytatjuk. Addig azonban, ha jól látom, akkor Rúzsa Magdi fog nekünk énekelni.
Food.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Ismétlem röviden az adás elérhetőségeit. SMS számunk a 0740-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. Beszélgetőtársunk dr. Elekes Ella szemész főorvos. Doktornő, a lencsék skálája hatalmas. Úgy tudom, hogy ma a legismertebbek a bifokális és a progresszív MMC lencsék, de nem vagyok szemész, így lehet, hogy tévedek.
Most én erre mondjam, hogy nem vagyok optikus, lehet, hogy tévedek.
Akkor ketten tévedünk.
Tehát tényleg, már. Igen, tényleg ez hát amit említettem az előbbiekben is, hogy ugye a sokféle probléma, amit próbálnak velük megoldani, mindegy, hogy kényelmi szempont, vagy funkcionális, tehát alkalmassági szempont, az oda vezetett, hogy ugye ez egy hatalmas iparágá nőtte ki magát. Az, hogy ugye tanuljuk fizikából, fizikai optikából, hogy a lencsék lehetnek ugye bikonvexek, vagyis hát domborúak, meg homorúak, meg ilyen. Tehát ezek az alapok ehhez képest ma olyan érdekes felszíneket, fénytörő felszíneket hoznak létre, amelyek egyáltalán nem szférikusak. Tehát azért mondjuk, hogy a lencsék aszférikusak, ez azért is van, hogy bizonyos széli, tehát nem a közepén, hanem a lencse szélén másképpen megtörő sugarak, azok mind ilyen hibákat hoznának létre, és hogy ezeket egy kicsit csökkentsék, akkor egy érdekes felszínt hoznak létre, meg hogy talán a lencse könnyebb lesz ettől, mert nem kell annyi anyag bele ezekben az érdekes felszínű lencsékbe, akkor... beszéltem arról, hogy lehetnek üvegből a lencsék, és lehetnek műanyagból a lencsék, természetesen a műanyag lencsék, tehát könnyebbek, viszont sérülékenyebbek, az üveg az nehezebb, hidegebb, ha leesik, akkor eltörik. Beszéltünk a felületi kezelésekről, amiről, tehát különösen a műanyagoknál, ugye ott van az antikarc réteg, annak is már nagyon sok formája van, az antireflex rétegek, abból is már több fajta van, tehát az antireflex réteg az a nem merülegesen belső sugarakat szűrné ki, ugyancsak ilyen módon kontrasztosabbá, élesebbé teszi a látást. Ezek ugye nagyon fontosak, pontosan a digitális eszközök monitor részének a nézésekor. Ugyanakkor ugyan felületi kezelésként vannak por és szennytaszító felületi kezelések is. Anyagukban, a lencsékben még be tudnak foglalni úgynevezett, tehát olyan, mondjam azt így, hogy így mondom, hogy szintes tecskéket, amelyek ugye a fényre, az UV sugarakban van, nem is annyira fényre, az UV, tehát ultraviola sugarakra a lencsének a színét meg tudják változtatni, ezekből is több fajta van, hát a leggyakrabban használtak a barnás és a szürkés árnyalatok. A barnás az valahol közelebb áll a fiziológiáshoz, ez a barnás sárgás, ezt nagyon gyakran választják azok, akik igénylik. A szürkéset azok választják inkább, akiknek valamilyen oknál, vagy talán betegségnél fogva nagyon erős a fényérzékenysége, mert hogy ezek jobban elveszik a fényerőt, viszont ilyen módon a látás is egy kicsit megsínyli. Akkor az, hogy egy lencsén több dioptriát tudnak felhelyezni, ugye bifokális, multifokális vagy progresszív lencsék, hát ezek is ugye beléptek és kurens módon alkalmazottak a megfelelő esetekben, mert én azt szoktam mondani, hogy amiről azt mondják, hogy mindent tud, az nem biztos, hogy mindent tud. Tehát vannak helyzetek, amikor az ember dinamikusan különböző távolságokra gyorsan és jól kell lásson. Ilyenkor alkalmasak ezek a dinamikus lencsék, amit mondok én, hogy multifokális lencsék. Viszont mondjuk képzeljük el, este az ágyba az ember olvasni akar, akkor nem feltétlenül az a legkényelmesebb. Tekintve, hogy olyankor egy nagyobb látóterű, egy fókuszú lencse is nagyon jól megteszi a hatást. Ezek mind szemüveglencsék, valószínűleg lesz később szó egyéb látásjavító eszközökről is. Tehát így röviden ennyit, aztán meglátom, hogy mit szeretne még tovább. Mert még beszélnénk a kontaktlencsékről, meg más, ugyancsak műlencsékről, ami a szembe kerül például a beütetésre a szürkályi műtétek alatt.
Szeretném én azt, hogyha még egy kicsit a progresszív lencséknél maradnánk, hiszen van, aki ezt nagyon könnyen, egyből meg tudja szokni ezeknek a használatát, a viselését, és van, akinek ehhez napok kell elteljenek, hetek kell elteljenek, de olyan is, aki egyáltalán nem tudja megszokni. Most itt az a kérdés, hogy az, aki nem tudja megszokni, vagy kínlódik azzal, hogy ezt megszokja ezt a lencsét, ezt a típust, annak miért jó egy ilyen drága lencse, hiszen ezek nem egy és nem két lejbe kerülnek.
Így van, így van. Tehát a legelején is elmondtam, hogy minden, ami plusz, az plusz pénzbe is kerül. Ez arról szól, hogy az ajánlás az ő megfelelő kelljen. Tehát egy 80 éves idős embernek, ahol az agyi kapacitás nem ugyanaz, mint egy 40-45 éves, 50 éves embernek, nem szoktam, tehát ha csak nem viselt például már bifokális lencsét, nem szoktam már bifokális lencsét sem ajánlani. Mert ide kell az agynak egyfajta, tehát tulajdonképpen egy... ezek a szemmozgások, a távol, közel, stb., hogy megszokja, hogy mikor, hol kell átnézni a szemüvegnek, melyik részén, ehhez egy olyan félautomatikussá kell váljanak, ehhez meg kell egy agyi rezerv, ami már egy idős embernél nincs. És nem is szoktuk ajánlani, csak ha mondjuk azt mondja, de én kérem szépen 20 éve bifokálist viselek, akkor maradjunk a bifokálisnál, mert megszokta és szereti is, az agya már fel van készülve rá. Tehát ez az egyik dolog. Ha olyan látássérült az illető, hogy mit tudom én, tehát nincs jó látása, akkor se szoktuk ezeket a lencséket ajánlani, mert neki elég baj az, hogy nem lát tisztán ezekkel, és akkor ez a plusz munka megint az lenne, hogy akkor arra vesztegeti az, úgymond az energiáját, a látás energiáját, hogy keresgeti, hogy hol vannak ezek a fókuszok. Elég cselesek ezek a lencsék, érdekes módon vannak felépítve, én ezek mindig képileg megmutatom a páciensnek, hogy ez hogy néz ki, hogy tudja, hogy mire számítson, és mindig elmondom azt, hogy ez nem orvosi indikáció, ez a páciens választás, mert ugye a zsebére megy, neki kell legyen egy megfelelő motivációja. Ez ugyanaz áll például a kontaktlencsére, és nem mindenkinek való a kontaktlencse, tehát ha van neki valamilyen konkrét, komoly oka, amiért akarja azt viselni, ugyanígy a multifokális szemüvegre, akkor ki lehet próbálni. De én ezt elmondom előre, hogy ne legyen zsákba macska. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem jó a multifokális szemüveg. Tehát van, aki úgy jön be, hogy kérem, én ezt már 10 éve használom, és nekem csak ilyen kell, mert olyan az élet, a tevékenysége, az élete, hogy neki ez nagyon megfelelő. Na most a másik pont az, hogy egy dolog felírni a lencsét, és kettő dolog az, hogy ezt nagyon helyesen kell tehát a létrehozását, a megvalósítását megcsinálni. Ebben az esetben, tehát nagyon fontos, és akinek ilyen van, az tudja, hogy személyre szabott, tehát a kiválasztott kerettel beül a székbe, és az optikus, aki ehhez ért, nem aki nem ért, az szépen beállítja a különböző fókuszokat, a közelcs, a távolt, és a magasságot, és minden egyes dolgot, mert ha nem, akkor az rettentő zavaró lesz. Tehát hiába van jól felírva a dioptria, nem lesz jó a szemüveg, akkor nem tudja viselni. Úgyhogy itt a manopera, tehát a létrehozás is nagyon fontos, hogy az korrektül legyen megcsinálva. Tehát ez betört, ez itt van, használható, de nem mindenkinek való, ez világos, és ezt mindig nagyon sok beszélgetés alapján lehet eldönteni leginkább, hogy mit is akar a páciens, ki tudja próbálni. És még azt is szoktam mondani, hogy akinek valamilyen oknál fogva, tehát jól megalapozott oknál fogva ez a lencse kell, az is tudja azt, hogy nem árt, ha mellette van még egy másik vagy egy harmadik szemüvege, ami mondjuk monofokális, amit a különböző más helyzetekben nagyon jól tud hasznosítani.
Több évtizeden már itt is nagyon nagy divat lett a kontaktlencsék használata, szemüvegek és kontaktlencsék, tehát kinek kell szemüveg és kinek kell kontaktlencse, vagy kinek kell mind a kettő?
Hát egyezünk meg, hogy az, ami leginkább betört és úgymond piacot hódított, azok mindig úgynevezett, hát így mondom én, hogy esztétikai kontaktlencsék. Most nem arra gondolok, hogy szemszint változtatunk, hanem a legnagyobb részt az emberek azért választanak kontaktlencsét, mert valamilyen oknál fogva nem akarnak, vagy nem viselhetnek szemüveget. Most ez a nem viselhetnek, teszem azt, egy színész, egy sportoló bizonyos körülmények között nem alkalmas arra, hogy szemüveget hordjon, vagy egy televízió bemondó, vagy ilyen dolgok. Most azt kell tudni, hogy van orvosi indikáció is a kontaktlencsének, de erről persze nem szól a fáma legtöbbször, mert ez a mi dolgunk akkor, amikor a megfelelő páciensről van szó. Tehát kezdve attól, hogy például a nagyon kicsi gyerekeknél, ha valamilyen oknál fogva olyan szemütétre van szükség, amikor, vagy volt szükség, most már ez is kezd így visszaszorulóba lenni, amikor ugyanolyan dolog történt, mint az időseknél a szürkehályog műtét kivonás, tehát gyakorlatilag elvesztette a lencsét, ahhoz, hogy lásson, ugyanúgy egy kontaktlencsét helyeznek a szemre. Természetesen ezek kemény kontaktlencsék voltak, mert hát a szülő kellett ezt kibetevegesse, és ez azért volt, ez egy áthidaló megoldás volt, természetesen itt problémás szemekről van szó, hogy ez a szem esetlegesen látó szem maradjon, mert így kicsit, nagyon kicsi korban, ha nincs látás, akkor ez a szem nagyon tompa látóvá válik, és ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát gyerekkorban bizonyos betegségek, műtétek után volt a kontaktlencse, vagy hogyha felfedezünk valakinél nagyon nagyfokú eltérést a két szem között, tehát azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagy dioptria különbség lenne, és a szemüvegben két dioptriánál nagyobb különbséget nagyon-nagyon ritkán lehet alkalmazni. Olyanoknál, akiknél már gyerekkorban mondjuk megpróbálták ezt a dolgot, és az agya elfogadta. És akkor ezt, hogy mégse legyen az egyik szem tompalátó, akkor lehet azt csinálni, hogy az egyik szem kap egy kontaktlencsét, és akkor azon kívül még esetleg szemüveget, ha kell a másikra is, vagy mind a kettő kontaktlencsét kap, mert a kontaktlencsénél nincsenek azok a problémák, ami egy szemüvegben tudnélik a két kép, tehát a lencsék, a pluszos lencsék nagyítanak, a minuszosok kicsinyítenek. Ezért a két keletkező kép mérete nem lesz egyforma, és az agy nem tudja összemosni. És ezért nem lehet a két dioptriánál nagyobb különbséget megengedni. Nem, hogy nem lehet, nem fogadja el a páciens, amikor kipróbáljuk rajta a lencsét. Vannak olyan betegségek, például, ha valaki hallott ilyet, hogy keratokónusz, tehát ez egy örökletes szaruhártya probléma, ami által az történik, hogy a serdülőkor táján elindul a tizenéves korban egy ilyen szaruhártya előboltosulás, ami teljesen egy ilyen szabálytalan előboltosulás, és ezt a kezdeti stádiumban lehet egy félkemény kontaktlencsével ugye visszanyomni, olyan, mint egy korzet jóformán, és ilyenkor tehát terápiás hatású a kontaktlencse. Természetesen nem végső megoldás, ez már egy külön téma lenne. Na és akkor jön a többi része a dolognak. Még mondjuk azt, hogy lehet ez valamennyire terápiás a nagy miópoknál, mert semmilyen szemüveg, akármilyen aszférikus és akármilyen szép és vékonyított lencse nem lesz ugyanolyan téreffektusa, mint egy kontaktlencsének, ami felkerül a szemre. Tehát a saját tapasztalatomban is azt láttam, hogy amikor kontaktlencsét kap egy mínusz 10-es, egy mínusz 15-ös óriási miop, tehát mínusz 7 felett nagy miópiáról, nagy rövidlátásról beszélünk, akkor neki kinyílik a világ, mert a szemüvegen annyira a széri részeknek a mondjam ezeket a torzításai miatt, tehát ő a lencsének csak a közepén lát tisztán, és akkor ez neki a beszűkíti a látóterét. Ezt a kontaktlencse ki tudja küszöbölni, és ezért az ilyenek azért szeretik, hogyha van kontaktlencséjük is. Na most, hogy kinek kell kontaktlencse? Hát természetesen olyan is, hogy akinek mínusz 2 van, és azt mondja, hogy nem akar szemüveget viselni, és kontaktlencsét akar. Na most természetesen kipróbáljuk, általában a próbalencsét kérünk, felpróbáljuk, kipróbálja, szereti, akkor megy vele tovább, ha nem. Ez ugye, megmondtam, kell megfelelő motiváció, és meg kell tanulja feltenni, kivenni, ápolni, kell tudja, hogy bármi, ha van, akkor úgyis ott kell legyen mellette egy szemüveg, mert ugye, ha szembe begyullad, akkor nem teti fel a kontaktlencsét, és ehhez hasonló dolgok.
Időközben Anikó írta az adás Facebook oldalára, hogy sokszor nem tudom kivenni a kontaktlencsémet, és a szemhéjam alatt alig találom meg, nem is látja valószínű. Mit tud ilyenkor tenni, mert biztos elképzelhetőnek tartom, hogy egy nagyobb dioptriája van, és hogyha már...
Azt találom elképzelhetőnek, hogy nincs jól illesztve a kontaktlencsé.
De hát, hogyha be volt téve, mondjuk reggel és ő este akarja kivenni, és amikor kiveszi, akkor...
Csúszik el.
Akkor mi történik, mert alig találja meg, és akkor... Ez a kérdés, köszönjük a kérdést.
Most itt ezt hirtelenében nem tudom a helyzetet, a lényeg az, hogy alig találja meg. Hát igen, mert ezek a vékony lencsék ugye vékonyak, de hát ha nem tesz érzéstelenítőt a kivévéskor, mert általában nem szokás, és hogyha gyakran használja, akkor nem is kell neki ez, hát akkor csak érzi, hogy hova csúszott el az a kontaktlencse. Nem kéne, vagy rosszat kivevési technikája. Tehát nem tudom, kitanította meg, mert sajnos ezt meg kell tanulni, hogy kell a kontaktlencsét kivenni, és hogyha már régi kontaktlencső viselő, akkor ezt kell tudja, ezt, hogy mondjam, nem is kell ehhez szem, mert az ujjaival kell tudja, hogy veszi ki. Úgyhogy vagy nem jó a kivevési technika, vagy pedig nem jó a lencses illesztés, és akkor állandóan elcsúszik olyan helyre, ahova nem kéne elcsúszson. Tehát az az igazság, hogy a lencsének van egy görbülete, ez olyan, mint a negatív és a pozitív felszín, tehát a lencse leginkább ott tapad a szaruhártyán, mert annak a görbületéhez hasonlít, és ott van egy vékony könnyréteg, ami mint a kapillaritás elve szépen oda tapasztja. Persze kell legyen egy minimális mozgás, mert ez a könyvfilm alatta kell cserélődjön. Ha rászippantódik, mint egy ventúza, akkor az nem jó, mert az károsítja a szemfelszín. Tehát ennyi mozgás megjelen. Most én azt gondolom a kedves hallgatónak, hogy menjen el olyanhoz, aki érti a kontaktlencse illesztést, mert minden szemész érti, nem mindenki foglalkozik kontaktlencse illesztéssel, és akkor azt nézzék meg, hogy mi a gond. Tehát valami nem talál, vagy ez a görbületi sugarak nincsenek jól kiválasztva, vagy a lencse, mert a lencséknek is van, amelyik nagyon-nagyon nyúlékony, és van, amelyik nem annyira nyúlékony, lehet, hogy neki egy olyan kéne. Szóval itt valami nem stimmel a lencse dolga körül.
Anikó tehát hallotta a választ, és hogyha még van kérdés, akkor még mindig van egy pár perc ideje, hogy föltegye azt a kérdést is, vagy elmondja a szakembernek itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán, hogy mit is akar pontosabban megtudni, kérdezni. Következő kérdésünk, Ildikó kérdezi, hogy mire figyeljünk a sminkelésnél, ha kontaktlencsét viselünk?
Hát ez az alapvető ugye hölgyeknél, hogy azt mondjuk, hogy kontaktlencse be, utána jön a sminkelés, lehetőleg nem, én mindig elmondom, hogy nem belül, mert ugye a hölgyek tudják, hogy lehet a ceruzával ott belül is firkálgatni, meg hogy ezek a porfestékek, meg az a por nehogy bekerüljön a kontaktlencse alá, mert nagyon fel tudja kaparni a szaruhártya felszínt, meg hát a lencsét is tönkreteszi, mert rárakódik. És ugyanez van, lencse ki, és utána jön a festékek eltávolítása. Egyrészt, mert azok az anyagok, amit, tehát egy ilyen demakiáló, olyan leszedő, ilyen zsíros, olyan alkoholos, tehát egyrészt ez tönkreteszi a lencsét.
Időközben Peti írt SMS-t az adásunknak, a műsorunknak, telefonszámának a vége 2631 kérdése. Meddig tarthat egy műanyag lencse? Áttértem a műanyag lencsére, de nagyon hamar karcos lesz, pedig nagyon vigyázok rá. Mit tegyek, hogy meghosszabbítsam a lencse élettartamát, kérdezi tehát Peti, várjuk a doktornőtől a választ.
Tehát ezt előre bocsátom, hogy amikor kivesszük az optikából a műanyag lencsét, akkor ajánlatos mindenkinek elmondani, hogy kell ezt a lencsét kezelni, mert ő vigyáz rá, de lehet, hogy pont azt nem tudja, hogy nem szabad például akármilyen akármilyennel. Tehát nem szabad azt szárazon sikálni, törölni. Tehát azon elég, ha egy kicsi morzsa vagy porszemszerű karcos valami van, és közben a nagy jó indulattal a törögetés közben mindössze karcolja. Arról nem is beszélve, hogy ha nem a szemén hordja, akkor a tokba mozogjon nagyon a szemüveg, mert akkor ugyanúgy sérül a lencse, illetve tehát ezeket mosni kell vízzel, és hát én azt szoktam mondani, van mindenféle tisztítószer, de a zsír, tulajdonképpen a bőrről rákerülő zsírt, illetve kintről a port kell eltávolítani, és erre nagyon alkalmas a folyékony szappanok, de végig inkább a folyékony mosogatószerek, amik ugye zsíroldók, nem karcolnak, és hát természetesen azért a lencsek, műanyag lencse, de nem mindegyik egyforma, mert ugye említettem, hogy vannak, amelyikeknek jobb felszíni védelmük van, egyrészt keményebb karcvédelmük van, illetve van por és szennyeződést taszító réteg, természetesen ez árban is megmutatkozik, de amikor ilyen gond van, akkor amikor a szemüveget rendeli, akkor azt mondja, hogy kérem szépen, tessék nekem már elmondani, hogy milyen választék van. Ennek mennyi az ára, és akkor ez milyen, és így. Ezt meg kell beszélni az optikussal, aki a lencsét fogja ajánlani.
És most válaszoljunk Levente kérdésére, aki SMS-t írt az üzenőfalunkra. Jó estét kívánok, az a kérdésem, hogy egy körfűrészre felszerelt lézer ártalmas-e, és hogyha igen, akkor mennyire károsítja a szemet, vagyis a látást? Köszönjük a kérdést.
Hát most mindenfajta lézeres cuccot ugye használnak, akár mérőeszközként, akár jelölőeszközként, akár mit tudom én. Na most azt kell tudni, hogy a lézer az ugye az egy koncentrált fényenergia, és mint ilyen nincs nagyon mit keresen a szem belsejébe. Tehát ez egy fizikai hatást vált ki, nem valószínű, hogy azonnali hatást, hát egy nagyon erős lézer, ha belenézünk, akkor akár meg is vakíthat. De mondjuk így, tehát hogyha tulajdonképpen a körfűrésznek ez a lézer fénye valamit csak bejelöl a mondjuk a munkadarabon, az nem hiszem, hogy károsítaná. Illetve hát el kell olvasni a megfelelő leírását a gépnek, hogy kell-e hozzá használni védőszemüveget, mert akkor kellene ajánljanak hozzá védőszemüveget. Természetesen senkinek se ajánljuk, hogy lézerfényekben nézkelődjön, mert egy ilyen összeadódó, úgynevezett kumulatív hatás lesz, nem holnap után, de 10-20-30 év múlva egyrészt esetleg hamarabb kezdődik a szürkehályog, vagy esetleg hamarabb romlik el az ideghártya központi része, és akkor jönnek mindenfajta degenerációk, időskori, hát nem is lesz akkor annyira időskori, hanem hamarabbi úgynevezett retina degeneráció.
Hogyha folyékony mosószerrel tisztítjuk a szemüvegünket, akkor mivel ajánlott utána szárazra törülni?
Hát lehet puha kendő, puha papír zsebkendő, nem az a lényeg, azzal csak épp leitatjuk a vizet, tehát nem kell sikálni. Ez a lényeg, hogy nem sikálgatjuk, mert sose tudjuk, hogy mi van éppen rajta, és akkor azzal fogjuk elkarcolni a zsüveget.
Béla, köszönöm, Béla is írt a Digitális Világnak. Idézem szó szerint, egy fiatal, egyes típusú cukorbetegnek körülbelül mennyi ideig marad tökéletes a látása, ha vigyáz magára és a cukorszintjeire, illetve mit tehet, ha a látása majd romlani kezd?
Hát, na most itt van egy leírt dolog, ami fiataloknál nem... Mi az, hogy fiatal, itt most már korról kéne beszélni. Tehát a 40 év felett megjelenő cukorbetegség az úgy általában kettes típusú cukorbetegség. Na most, hogyha ezt idejében diagnosztizálják, akkor általában hosszú-hosszú időn keresztül, vagy egyáltalán nem kellene komolyabb következménye legyen, tehát egy normális egyensúlyban tartott cukoranyagcsere, zsíranyagcsere, és hát valamennyire jó érállapot mellett nem kellene legyen. Mi azt szoktuk mondani, és ezt tanulmányok bizonyították, hogyha a cukorbetegséggel nem csinálunk semmit, úgy megy a maga útján, ahogy van, akkor 8-10 év után jelennek meg a szemfenéken, a retinán jelentős érelváltozások, amelyek aztán a látást komolyan befolyásolják. Na most ez a fiatalok esetében, mert ott általában azért jobb a keringés, mondjuk ez nem ez a 8-10 év, lehet ez 20 év is, de lehet nagyon durván, tehát mondjuk valaki 5 éves korától cukorbeteg, akkor megtörténik, hogy 25 évesen már problémája van, vagy 20 évesen problémája van. Ilyennel is találkoztunk. Tehát nincs erre recept, hogy hány éves. Viszont az van, hogy aki a gondozását végzi, akár a diabetológus, tehát a cukros, úgy mondom, hogy cukros orvos, de hát na, tehát a cukor betegséggel foglalkozó szakorvos, illetve a szemész, az mindig elmondja, hogy... Hát kezdetben akár gyerekeknél azt mondják, hogy 2 évente, de 40 év felett évente a szemfenékvizsgálat kötelező, arról nem is beszél, vagy ma már elérhető az úgynevezett okuláris koherens tomográfia, na ez szép név. A lényege az, hogy le lehet fényképezni, filmezni a szemfeneket, és egészen szövettani szinten vizsgálni, hogy van-e ott valamilyen jellemző, vagy nem jellemző elváltozás. Tehát lehetőség van, a protokoll elő van írva, ezt kötelező betartani ahhoz, hogy mert itt a megelőzés a legfontosabb. A gyógyítgatás az már olyan tódozás, foldozás.
Hogyha lehet, egy egyperces válasz, Ildikó kérdezi, hogy lehet-e gyógyítani a színvakságot?
Magát, tehát az egy genetikai probléma, azt úgy, hogy megszűnjön teljesen nem lehet, amit lehet, hát itt nem tudom Romániában mennyire elérhető, de Magyarországon színszűrős lencséket lehet felírni, persze meg kell alapítani megfelelő vizsgálattal, hogy mekkora a színtévesztés mértéke, és azt aztán színszűrős lencséken lehet korrigálni, persze nem a túlsúlyosakat.
Mikor mondhatjuk azt, hogy valaki színvak?
Tehát a színtévesztés ugye nek különböző mértékei vannak, erre van fizikai módszer is, hogy megállapítsák. Itt most hosszú lenne arról beszélni, hogy is valósul meg a színlátás. Három vagy négy speciális receptorsejt van, ami a színek látásáért felelős. Ez a negyedik, ez utólag került felfedezésre. A lényeg az, hogy ez a három, az a vörös, zöld és a kék színekre vagy hullámhosszú fényre érzékeny, és ebből a háromból vagy négyből, ami állítólag valamilyen lilás, azt abból kombinálja ki a szemünk és az agyunk az összes többi hatalmas színárnyalat mennyiséget. És mint ilyen, tehát ugye az szerint, hogy ezek a csapok, illetve csak ezek a sejtek valamelyike hiányzik, vagy kettő hiányzik, vagy három hiányzik, tehát akinél akár a három hiányzik, hát ez nagyon ritka jelenség. De az a teljes akromázia, de ez általában más genetikai problémákkal is társul, és ez nagyon ritka ilyen formátumban. Az van, hogy általában, mivel a vörös és a zöld kiegészítő színek, nagyon gyakran van az, hogy ez átfedésben van, tehát, hogy a vöröset is és a zöldet is téveszti valamelyiket nagyobb mértékben, és akkor azt mondjuk, hogy mondjuk a vörösre vörös nem látó, vagy zöld nem látó, de a kék-sárga tengelyben meg nagyon ritka, az tényleg ritka. És azt kell tudni, hogy ez nem kizárólagosan, de szinte kizárólagosan a férfiaknak a problémája, mivel X-kromozómához kötődött, ezt az anyjuktól öröklik, és náluk nyilvánul meg a nőknél, extrém ritka, hogy két olyan X-kromozómája legyen, hogy mind a kettőn ilyen genetikai hiba közvetítődjön.
Doktornő, köszönjük szépen a beszélgetést, a kérdések megint megmaradtak. Hölgyeim és uraim, ez volt a mai Digitális Világ. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgető társunk, dr. Elekes Ella szemész főorvos és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak, tartalmából röviden. Régen a babonáknak fontos szerepe volt a mindennapi életben, az öregek adták tovább a fiataloknak, és megkövetelték ezek szigorú betartását. Annak ellenére, hogy a mai generáció nagy többsége már nem hisz a babonákban, vannak vidékek, ahol még nem merültek a feledés homályába, mint például itt Erdélyben, a Csángó vidéken, Magyarország egyes vidékein, és manapság is a babonák sokasága irányítja a mindennapi életüket. Téma babonák és hiedelmek korában meghívott a dr. Köllő Gábor vallástörténész. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, további szép estét kívánok, a Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.